Most pedig hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint Máté evangéliumának 12. részéből a 22-től 45-ig terjedő versekben olvassuk.
Akkor odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott. És az egész sokaság megdöbbenve kérdezte, csak nem ő a Dávid fia. A farizeusok pedig, akik ezt hallották, így szóltak. Ez nem üzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubbal, az ördögök fejedelmével. Ő pedig ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátán tűzi ki, akkor meghasonlott önmagával. Hogyan maradhat fenn így az országa? És ha én Belzebubbal üzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel üzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ha viszont én Isten lelkével üzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába? És hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, az ellenem van. És aki nem velem gyűjt, az tékozol. Ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás megbocsáttatik majd az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg. Aki az emberfia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Ha jó a fa, jó a gyümölcse is. Ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Ti vipera fajzatok. Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincseiből jót hoz elő. A gonosz ember gonosz kincseiből gonoszt hoz elő. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaid alapján ítéltetsz majd igaznak, és szavaid alapján ítéltetsz majd bűnösnek. Akkor újra megszólította őt néhány írástudó és farizeus. Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak Jónás proféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Ninive lakói feltámadnak majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására, de íme nagyobb van itt Jónásnál. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. De íme nagyobb van itt Salamonnál. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, üresen, kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, maga mellé vész másik 7 lelket, még magánál is gonoszabbakat, és bemenve megtelepednek ott. És végül ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint azelőtt volt. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. Eddig Istenünk igéje, gyertek testvéreim, imádkozzunk! Dicsérünk téged, Úr Jézus, hogy ma is szólni akarsz hozzánk. Dicsérünk téged, hogy te tudod, hogy honnan jöttünk, nyaralásból, vagy nyaralásra készülünk, felvételi lázban égtünk, vagy nászúton voltunk, vagy megérkeztünk egy hosszú utazásról, vagy éppen keresztelőt, vagy éppen temetéssel volt tele a szívünk, van tele a szívünk. Úr Jézus, könyörgünk a te lelkedért, legyél itt közöttünk, és bontsad ki a te igédnek a mondani valóját, adjad, hogy mi az igének befogadói és megtartói lehessünk. Légy köztünk szent lelkeddel. Amen.
Istenünk bűnbocsátó kegyelmét János apostol első leveléből az első rész 9. verséből hirdetem nektek. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésére készülve a 377. dicséret első versét énekeljük, Szentlélek, védj körül bennünket. Istennek az a szent igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek, írva található már a már felolvasott helyen, Máté evangéliumának 12. részében, a 31. és 32. versben a következőképpen. Ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás megbocsáttatik majd az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg. Aki az emberfia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Amen. Kedves testvérek, a mai ige hirdetésnek ezt a címet adtam, a Szentlélek elleni bűn. Először majd megismerkedünk a problémával, azután a tudnivaló háttérrel. Szó lesz arról, hogy mit nem jelent Jézus kijelentése, és arról is, hogy mit jelent. Az első tehát a probléma. Sok komoly hívő, de aggodalmaskodó testvér van, aki felteszi azt a kérdést, hogy vajon nem követtem-e el a Szentlélek elleni bűnt? Vajon nem káromoltam-e a Szent Lelket esetleg gondolattal, szóval vagy cselekedeteim révén? Hiszen ez az egyetlen bűn, amelyre nincs bocsánat. Én magam is találkoztam ilyen testvérekkel, ilyen félénk szívű testvérekkel, még annak idején Kelenföldön, Pomázon és itt Újpesten is, szóljon megnyugtatásukra az a gondolat, amit szeretnék majd elmondani Isten üzeneteképpen. De mielőtt erre sor kerülne, még a tudnivaló háttérről kell néhány szót szólnom. Egy hónapja erről már volt szó, mert az aznapi igében is volt egy utalás arra nézve, hogy Jézust azzal vádolták a farizeusok, hogy az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Sőt, korábban is már többször beszéltem erről, de fontos a megértés szempontjából, hogy most megint ezt a kérdést elővegyük, hogy tudnélik a Jézus korabeli rabbik három úgynevezett messiási csodát neveztek meg. Ha valaki véghez viszi ezeket, akkor az ő tanításuk szerint itt van a messiás. Vannak ugyanis, szerintük, közönséges csodák, amelyek tulajdonképpen bárki megtehet, elvileg bárki véghez vihet, és vannak a messiási csodák, amelyeket csak az eljövendő messiás tud majd megtenni, a leprás megtisztítását, a születése óta vak ember meggyógyítását, vagy a néma megszállott, a néma ördöngős megszabadítását. A leprás gyógyulása esetére megvoltak a mózesi tisztulási szabályok, törvények, de nem volt Jézus koráig kire alkalmazni. A Bibliában összesen két esetről tudunk Jézus előtt, amikor leprás meggyógyult volna. Az egyik Miriam, aki Áronnal együtt fellázadt Mózes ellen, és ezért büntetésképpen leprássá lett. Mózes imádkozott érte, de Isten azzal büntette Miriamot, hogy 7 napig leprás kellett, hogy maradjon, és csak utána gyógyulhatott meg. Tehát ez nem egy olyan lepra volt, amit elkapott volna Miriam, hanem ez Isten büntetése volt. A másik leprás, aki meggyógyult, Naamán volt, a szír fővezér. Őrán viszont nem voltak érvényesek a mózesi törvények, hiszen ő nem Izrael népéhez tartozott. Tehát Jézus koráig senkire nem alkalmazták még azt a metódust, azt a szabályt, azt a törvényt, amit Mózes adott, és ezért mondták azt a rabbik, hogyha valaki leprából meggyógyul, az csak messiási csoda lehet, mert ilyen a történelem során még Izrael keretein belül nem volt. A másik a vakon született ember meggyógyítása. Jézus meggyógyított egy ilyen embert. A leírásból úgy tűnik, bár ez nincsen benne a Bibliában, de úgy tűnik, hogy Jézus itt egy teremtő munkát végzett, ráköpött a porra, a sára, és azzal bekente a vakon született embernek a szemeit. Sokan ezt úgy magyarázzák, hogy szemgolyót teremtett neki. És a harmadik ilyen messiási csoda a néma ördöngős meggyógyítása volt. Abban az időben voltak ördögűzők, akik megkérdezték az ördöngőstől, hogy mi a neved, mármint mi a benne lévő gonosz léleknek a neve. A gonosz lélek megnevezte magát, és a nevét kimondva tudták kiűzni az ördögűzők a tisztátalan lelket. Igen ám, de hogyha valaki néma, akkor nem tud válaszolni erre a kérdésre, és ezért a rabbik úgy gondolták, hogyha valaki még néma ördöngősből is ki tudja űzni az ördögöt, az csak a messiás lehet. Jézus gyógyított így is, úgy is, amikor megkérdezte a gadarai megszállottat, hogy hogy hívnak, mondta, hogy légió, mert sokan vagyunk, mármint a démonok, és aztán így űzte ki őket a megszállottból. Itt viszont egy néma, sőt, vak és néma ördöngős gyógyítása olvasható. Két reakciót látunk a történetben, az egyik a sokaságé. A sokaságról azt olvassuk, az egész sokaság elcsodálkozott, és ezt mondta, talán csak nem ez a Dávid fia. Pontosan azért mondták ezt, hiszen ismerték a rabbik tanítását, hogy ezt a csodát csak a messiás végezheti el. Vajon nem ez az a messiás, aki majd elküldett nekünk? A másik reakció a farizeusoké. A farizeusok ennek hallatára így szóltak, ez csak Beelzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzheti ki az ördögöket. A farizeusok ellene álltak Jézusnak. A fehérről azt mondták, hogy fekete, a feketéről azt mondták, hogy fehér. Az ördögök fejedelmével vádolták meg, csak hogy ne kelljen Jézusban hinniük. Jézus a farizeusok szavaira 3-as választ adott, ő általában nem védekezett, de most 3 indokkal is alátámasztotta azt, hogy nem a farizeusoknak van igazuk. Először is a sátán meghasonlásának a lehetetlenségét mutatta ki, mint egy logikai ellentmondást. Hát ha én az ördögök segítségével űzök ki ördögöket, akkor a sátán meghasonlott önmagába. A másik érv a zsidó ördögűzők hatalma, így mondta a farizeusoknak, hogy a ti fiaitok akkor kinek a segítségével űzik ki az ördögöket, és végül arra hivatkozott, hogy ő hatalmasabb a sátánnál, és ezért eljött az Isten országa. És ekkor mondja Jézus a textusként felolvasott 2 igeverset. Fontos ezt látnunk háttérinformációként. Most pedig lássuk azt, hogy mit nem jelent Jézus kijelentése. A 31. versben ezt olvassuk, azért azt mondom, azért nektek minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a lélek elleni káromlás nem nyer bocsánatot. Az, hogy minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, ez nem jelenti automatikusan minden egyéb bűn bocsánatát, ez nem jelenti mindenkinek az üdvösségét, csak azt, hogy minden egyéb bűn esetében van lehetőség a bocsánatra, kivéve ezt az egyetlen egyet. És nem jelenti azt sem, hogy ettől az egytől eltekintve ne lenne olyan bűn, amelyre ne lehetne bocsánat. Hát ezeket nem jelenti. Nagyon fontos ezt látnunk. Sem azt nem mondja Jézus, hogy mindenki üdvözül, mert mindenre van bocsánat, kivéve ugye ezt az egyetlen egy esetet, se azt nem mondja, hogy ezen kívül lenne még olyan bűn, amelyre ne lehetne bocsánat. Ezért hangsúlyoztam, mert a katolikus osztályozás halálos és bocsánatos bűnöket nevez meg tévesen. Pontosabban van halálos bűn, de csak ez az egyetlen egy, a Szentlélek elleni bűn, a Szentlélek káromlása. Akkor viszont mit jelent Jézus kijelentése? Ehhez meg kell értenünk a Szentlélek káromlása kifejezés jelentését. A káromlás az eredeti görögben a blaszfémia, amely magyarul jelent rágalmazást, istenkáromlást, gyalázást, de hogyha etimológiailag megpróbáljuk felbontani ezt a szót, akkor valami olyasmit jelent, hogy ártón állítani, vagyis ártó szándékkal határozottan kijelenteni, határozottan állítani valamit valakivel kapcsolatosan, magyarul rágalmazni. Éppen ezt tették a farizeusok. Ahelyett, hogy engedték volna a lélek munkáját önmagukban és a sokaságban, ártó szándékkal ellene mondtak Jézusnak a maguk hatalma megőrzése céljából. Hiszen, hogyha Jézus a messiás, akkor övé a hatalom. Ha Jézus Belzebub segítségével űzi ki az ördögöket, akkor a mi hatalmunk érinthetetlen. Megrágalmazták, hogy az ördöggel cimborál, a Szentlélek munkáját ördöginek nevezték. Márk evangéliumában a párhuzamos helyen Márk még hozzáteszi, ugyanis azt állították, hogy tisztátalan lélek van benne. Másodjára meg kell érteni azt is, már ezen belül, hogy mit jelent Jézus kijelentése, hogy mit jelent a bűnök bocsánata. Egy ilyen hasonlatot hadd mondjak a testvéreknek, hogy Jézus Krisztus halála, váltság halála a kereszten, az olyan, mintha egy bankba a részünkre egy végtelenül nagy összeget helyezne el valaki. És amikor konkrétan az egyes bűneink bocsánatáról van szó, akkor az olyan, mintha egy-egy összeget mindig kivennénk a bankból. Tehát van egy óriási összeg, egy kimeríthetetlen összeg, az a miénk, az a mi címünkre van adresszálva, a mi számlánkra van elhelyezve. Ez a váltsághalál, ez Jézus Krisztus keresztjének az érdeme. Jézus Krisztus a kereszten minden bűnünkért tökéletesen eleget tett, a múltban, a jelenben és a jövőben elkövetett bűneinkért. És amikor konkrétan valami bűnt elkövetünk, és bocsánatot kérünk Jézustól, Istentől, akkor az olyan, mintha egy bizonyos összeget kivennénk a bankból, és azzal fizetnénk. A Szentlélek elleni bűn tulajdonképpen az, hogy köszönöm, nem kérem én ezt a kezdő összeget, ezt a végtelen összeget, majd én gyűjtögetek. Vagy hirdetni úton, útfélen, nincs is ilyen összeg, nem ér a semmit, nincs rá szükség, az emberi élet másképpen működik. Magyarul ellene állni a Szentlélek munkájának, sőt, ártó szándékkal ellene szólni. Ahogy mondtam, a farizeusok tulajdonképpen tudták, hogy Jézus a Messiás, de nem akartak meghajolni előtte, ezért a lélek munkáját démoninak nevezték. Na, erre nincs bocsánat. Visszatérve eredeti problémánkhoz, aki valóságosan újjászületett, aki átélte a lélek újjáteremtő erejét önmagában, az ezt a bűnt nem tudja elkövetni. Az legfeljebb megszomoríthatja Isten szent lelkét, úgy, ahogyan az Efézusi levélben olvassuk, és meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a megváltás napjára. A kiosztott papíron feltettem kérdéseket is. Vajon újjászületett ember vagy? Mert akkor a Szentlélek káromlásának a bűnét elkövetni nem tudod. Ha még nem születtél újjá, akkor könyörögj Istenhez, hogy mentsen meg ettől a bűntől. Adja Isten, hogy úgy tudjuk élni a hétköznapokat, hogy mindig lássuk Isten kegyelmét, annak a mérhetetlen mértékét, hogy egy ilyen önellentmondó kifejezést használjak, a mérhetetlen mértékét az ő kegyelmének és szeretetének, amellyel bennünket vezetni akar, és nem akarja, hogy mi felelőtlen hívők legyünk, akik erre való hivatkozással aztán úgy éljük az életünket, ahogy csak akarjuk, Isten nélkül az ő akaratát negligálva, hanem pontosan az, hogy ezért a nagy kegyelemért hálából keressük és cselekedjük az ő akaratát. Amen. Az ige hirdetésre válaszképpen a 377. dicséret második versét énekeljük. Szentlélek, imádunk mi téged. Urunk, magasztalom téged, hogy a te szent lelked tudja elvégezni szívünkben mindazt, ami az üdvösségre, az örök életre, az e földi igazi boldogságra, a veled járás örömére el tud bennünket vezetni. Hálát adunk neked, hogyha a te újjászülő munkádat már megtapasztalhattuk saját magunkon. Ez a te érdemed, a te szent lelked munkája. És könyörgünk, hogy ne legyünk felelőtlen hívők, akik ebben megnyugodva aztán éljük az életünket úgy, ahogyan mi magunk gondoljuk, hanem éppen hálából szánjuk oda testünket, élő, szent és neked kedves áldozatul, hogy a te akaratodat cselekedjük. És Úrunk, hogyha van ebben a templomban olyan, aki még nem született újjá, könyörgünk érte, hogy soha ne álljon ellene a te szent lelked hívásának, munkájának, újjászülő kegyelmének. Ne akarja maga e földi életét, bűneit oly módon melengetni, hogy ne adjon neked igazat, hanem inkább a maga igazát próbálja meg érvényesíteni veled szemben is. Ne kövesse el a Szentlélek elleni bűnt. Így kérünk, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért, magunkért, így kérünk gyászolókért, így kérünk olyanokért, akik örülnek valamilyen életükben bekövetkezett pozitív esemény miatt, így kérünk a betegekért, így kérünk azokért, akik akár otthon, akár kórházban súlyos betegségben fekszenek, vagy akik csak hordozzák az életnek a terhét valamilyen fizikai vagy lelki értelemben. Te könyörülj mindannyiunkon, és végezd el bennünk azt, amit el akarsz végezni. Bízunk a te ígéretedben, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, elvégzi azt a Krisztus Jézus napjára. Így várjuk a te kegyelmedet. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.